bulit. Megtántorodott és hányni készült. Elkaptam és óvatosan megütögettem a hátát. Valami buliról beszélt. Yes, mister. Manuel kiszaszerolta, hogy a Miami sitten van két kis fickó, egy csaj, meg egy srác, és tudja hol? Honnan tudnám? A síralomházban. Manuel levette a fülest, hogy több rendbeli gyilkossággal vádolják őket, és tudja, hogyan követték el a gyilkosságokat? Késsel, amigo. Legalább 40 gyilkosság száradt a lelkükön. Hippiket nyírtak ki, rendőröket, a franc se tudja, kiket nem. De Manuelnek pont ők kellettek. Megszervezett egy okos bulit, és tudja, ki vezette a szökést? Én. Maga. Én bizony. Sértetlenül ki is hoztam őket, azt az indián ringyót is, pedig az volt a nehezebb. Ki volt a másik, a kölyök? Az hát, mit akar még tudni, hogy miért nem mentem visszaértük? Nem azért, mert betojtam, egyáltalán nem. Mert lefújták az akciót, azok, akik megindították. Ott volt a csónakban a rádió. Isten a tanúm rá, hogy amikor megszólalt és visszarendelt, nem akartam engedelmeskedni. Visszaszóltam, hogy megvárom az utasaimat. Kategórikusan megtiltották, érti? Megtiltották, hogy kikössek a parton, és felvegyem a túlélőket. Láttam, ahogy a hajó felszedi a horgonyt. Mit tehettem volna, mi? Ki volt a kölyök? Mit tudom én, de nem tudott jól sem angolul, sem spanyolul, és gyerek volt még. Annyit mondhatok, hogy nem voltak nyugodt éjszakáim a közelében, nem volt normális, nem is vitás. És a lány, azaz Mrs. Dodd? Felszedte valahol, ágról szakadt kis indián kurva volt, a fiú megtanította ölni. Éreztem, hogy szakad a víz a hátamon. Bűzös lehellete felkavarta a gyomrom, és szerettem volna minél hamarabb túl lenni az egészen. Nem ismerte egy Dieter nevű fickót? Legalább 50-en voltunk abban a részlegben, ahol én voltam a csónakparancsnok. Nem tudom, ki az. Rájuk is csak a szöktetés miatt emlékszem. Akar még valamit? Csak egy kérdést. Hogyan lett a csaj Mr. Dodd felesége? Honnan a francból tudhatnám, amigo? Majd hasra estem, amikor egy friszkói fogadáson ott láttam Dodd barátunk karján. Biztos, hogy az a barom beleesett, és amikor kiszabadult, és az apja ráhagyta a sörös bodegáit, kihozatta a lányt. Castro eladta a fogjait, ha nem tudná. És a kölyök? Nem hiszem, hogy kiváltotta volna valaki, ha erre gondol. Ki a fenének kellett volna egy halálra ítélt tömeggyilkos? Mrs. Dodd-tól hallottam, hogy a kubaiak megkegyelmeztek neki. Látja, én ezt sem tudtam. Mr. Hernandez, mondtam szépen tagolva, hogy egészen biztosan lecsorogjanak a szavaim alkohollal bélelt agyának legrejtettebb zugaiba is. Veszély fenyegeti az életét. Az előbb nekem is ez volt az érzésem, mondta, és megsimogatta az állát. Valami azt súgja nekem, folytattam zavartalanul, hogy az igazi balhé csak most kezdődik, ne várja meg, amíg a nyakára teszik a kést. Ezt hogy érti? Zárkózzék be, és ne mászkáljon esténként a folyosón. A vérfarkas, tudok magamra vigyázni, de igaza van. Már rég elmentem volna innen, ha a feleségem is akarná. Most azt beszélte be magának a ringyó, hogy meg sem tud moccanni. Folytatni akartam figyelmeztetéseimet, amikor a hálószoba felől Joan Hernandez hangja hasított a levegőbe. – Ki az? Ki van odakint, Hernandez? Hernandeznek forogni kezdett a szeme, elkékült, de óriási erőfeszítéssel kipréselt magából néhány szót. – Szívecském, Mr. Lawrence és... – Ó, Mr. Lawrence, fuvolázta az asszony, jöjjön be, kérem, engedd be, Hernandez. Hernandez nyálas mosolyjal az ajtó felé tolt. – Menjen és szórakozzon vele, dumáljanak a betegségéről, ameddig jól esik, és ide figyeljen, hálából, mert meghallgatja az őrültségeit, elmondok önnek valamit. Tudja, ki volt még ott Kubában kedves ismerőseink közül? Kicsoda, torpantam meg. Hát, Jeremy, az öreg bérgyilkos, akinek elharapta a torkát a vérfarkas. Hogy miért? Azt magának kell kinyomoznia, amigo. Nekilökött az ajtónak, hogy csak úgy koppant a fejem. Juan Hernández úgy feküdt az ágyán, mint hervadó őszi rózsa. Fehér atlasz pizsamája, aranyszőke haja, fehér bőre a mesék királylányára emlékeztetett, akit elrabolt a gonosz sárkány, és csak arra vár, hogy a királyfi kiszabadítsa rabságából. Jöjjön be, jöjjön, suttogta és felemelkedett. Felém nyújtotta a karját, és amikor csókot leheltem a kezére, enerváltan visszadőlt a párnáira. Istenem, Istenem, hogy mennyire vártam magát, meghalok, Señor Lawrence. Leültem az ágya szélére, és figyeltem az arcát. Mi történt, Joan? Minden elveszett, minden. Megszagolták, hogy mit csináltam. Hogy megszagolták? Hernández kiment. Akkor iszik valahol, ide nézzen. Kiszállt az ágyából, és a szekrényhez lépett. Félre tolta a törülközőt, és kiemelt aluluk egy figurát. Azt a viaszbábút, amit együttes erővel hatástalanítottunk. Látja? Persze, de... Szenvedő arccal tovább kotorászott, majd legnagyobb megrökönyödésemre kihúzott még egyet. Ezt is látja? Mikor találta? Ma reggel. Kimozdult tegnap óta a szobájából? Visszament az ágyához, és végig zuhant rajta. A vastag fehér ruha anyag alól kivillantak szép formájú fehér lábai. Nem én, Señor Lawrence, egyetlen pillanatra sem. Nem lehetséges, hogy már tegnap is itt volt, csak maga nem vette észre? Feltúrtam mindent, amikor ezt megtaláltam, akkor még a másik nem volt itt. Kezembe vettem a figurácskát, de nem láttam rajta semmi különöset azon kívül, hogy egy aranyszőke hajszál volt a derekára csavarva. Ez a maga haja, Joan? Behunyt szemmel bólintott. Mutató ujjamat a hajszál alá feszítve eltéptem és a földre dobtam. Ígyni, akkor ezt is hatástalanítottuk. Van valami elképzelése? Megakadtam, mert láttam, hogy óriási könycseppek csordulnak végig az arcán. Jaj, Mr. Lawrence, meghalok. Nem hiszek benne, hogy hatástalanítani lehet őket, és nézze, nézze ezt a másikat. Éppen azt csináltam. Vizsgálgattam a viaszt, a tűket, a ráaggatott nevetséges szövet darabkákat. Látja a tűt a szívében és a tüdejében? Valóban. A másik bábúval ellentétben, amelynek csak a zsigereibe, májába, veséjébe szúrtak tűt, ennek már a szívébe és a tüdejébe is. Mióta megtaláltam, nem kapok levegőt, mintha parázs lenne a tüdőmben, a szívem meg, mintha meg akarna állni. Egész éjszaka nem tudtam aludni, és azon gondolkodtam, hogy ki akarhat megölni, kinek állhatok az útjában. Nyugodjék meg, simogattam meg a haját, azonnal küldöm Dörfliger dokit. Az jó, derült fel, a doktor nagyon kedves ember, és ami a legfontosabb, hisz a varázslatban. A két össze-vissza szurkált figurával a kezemben kivonultam a szobájából. Egyelőre eszemágában sem volt Dörfliger dokit keresgélni. Sokkal inkább kíváncsi voltam rá, vajon mit csinálhat Lolita Baez. Még mindig szurkálja a tűit helyre kis viasz figuráiba, vagy áttért a komolyabb cselekvésre? Esetleg szerzett egy gumi állarcot, és vérfarkast játszik a spitzhorn tövében? Lolita az ágyon hevert, amikor beléptem. Semmi meglepő nem volt benne, hiszen Hernández nyitott ajtót. Nem ragyogott felhőtlen öröm az arcán, amikor megpillantott. Az ördögbe is, mondta maga, aztán olyan, mint a saját árnyékom, még ha vécére megyek is, utánam jön. Bár egy kicsit sántított a hasonlata, nem volt szándékomban vitát nyitni a vécére járó árnyékok tulajdonságairól. Mivel semmi hajlandóságot nem mutatott, hogy elmozduljon a bejárat elől, kénytelen voltam gyengéden a karjára tenni a kezem. Beenged? Hátrafordította a fejét, és csuklott egyet. Beengedjem? Ki az? Kérdezte Lolita. Mr. Lawrence, engedd be, darling! Darling elvette a karját az útból, így feleslegessé vált, hogy eltörjem, pedig Isten a tanúm rá szívesen